Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Jó napot kívánok! Én Rákos Téka vagyok, a Bibó István Szakkollégium hallgatója. Ma én fogok beszélgetni Lehóczky Balázzsal, az Európai Unió Bíróságának sajtóreferensével, a bíróság aktuális ügyeiről. A mai podcastünk fókuszában az adatvédelem áll. A közelmúltban már volt szó egy a GDPR értelmezését firtató magyar ügyről. Most egy újabb magyar adatvédelmi előzetes döntéshozatali kérdésben lesz tárgyalás. A fővárosi törvényszék előtt folyamatban lévő ügyben egy magánszemély részvényes a részvénytársaságtól, mint adatkezelőt a kértel közgyűlésen rögzített hangfelvétel kiadását, a vállalkozás azonban kizárólag a saját hangját tartalmazó részeket bocsátotta a kérelmező rendelkezésére, más személyek megszólalását nem. Ezt követően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól egyrészt kért annak megállapítását, hogy a részvénytársaság megsértette a GDPR-t, másrészt a hangfelvétel kiadására kérte kötelezni azt. A hatóság a kérelmét jogsértés hiánya miatt határozatában elutasította, amely határozattal szemben a magánszemély eljárást indított a fővárosi törvényszék előtt, miközben élve a GDPR által e tekintetben biztosított lehetőséggel, a magyar polgári bíróságok előtt is keresetet indított a GDPR megsértése miatt. A kérdést előterjesztő bíróság szerint az alapügy elbírálásához szükség van a felügyeleti hatóság, az annak döntését felülvizsgáló közigazgatási bíróság és a GDPR 79. cikke szerint eljáró polgári bíróság hatáskörének elhatárolására, a jogsértés ténye megállapításának kérdésében. Milyen elhatárolási szempontokat, érveket hozott fel a bíróság ezzel kapcsolatban?
Én is köszöntöm a hallgatókat. Itt arról van szó, hogy két ágon indult el egy állítólagos adatvédelmi jogsértés kivizsgálása, egy közigazgatási jogérvényesítési ágon és egy polgári jogérvényesítési ágon, tehát ez az a fő elválasztási vonal, amelyet a fővárosi törvényszék is felvázol az előzetes döntéshozatal iránti kérelmében. A közigazgatási jogérvényesítési vonalba beletartozik maga a hatósági eljárás is, és azután az annak felülvizsgálatára leirányuló közigazgatási bírósági eljárás is. Polgári jogérvényesítési vonalba pedig a magyar vonatkozásban a polgári bíróságoknak azok a jogkörei, amelyek a GDPR-ből eredhetnek. Ugyanis egy ilyen dupla jogérvényesítési mechanizmust hozott létre ez a rendelet más uniós szabályozásokhoz hasonlóan is. A közigazgatási jogérvényesítésnél tehát arra van lehetőség, hogy a hatóság eljár hivatalból, vagy pedig valaki előtte egy hatósági eljárást kezdeményez, amelynek eredményeképpen aztán ez a hatóság valamilyen közigazgatási határozatot hozhat, amelyben közigazgatási szankciókat állapíthat meg, magatartástól eltilthat, vagy valamilyen magatartásra utasíthat az adatkezelőt, illetve a közigazgatási jogérvényesítésre jellemző szabályok állnak itt fenn, például a felek vonatkozásában. Tehát ahogy itt mondtam, itt egy hatóságról van szó, majd utána, ha annak a határozatát támadja valaki, akkor a hatóság ellen kell keresetet indítani a közigazgatási bíróságok előtt, míg a polgári jogérvényesítésnél a keresetén indítás magával az adatkezelővel szemben történik, tehát nem egy hatósággal szemben. Ugyanúgy egyébként a polgári jogérvényesítésben is lehet arra lehetőség a polgári bíróságoknak, hogy a nemzeti jog függvényében, hogy eltiltsanak, utasítsanak bizonyos magatartásra adatkezelőt, illetve ott lehetőség van a kártérítési, tehát szerződésen kívüli kártérítés szabályai szerint eljárni. Tehát ez a kiindulási pont. Két másik pontot még említenék röviden. Az egyik az a res judicata kérdése, ami végül is összekapcsolja ezt a két jogérvényesítési területet, és az a kérdés, hogy egyáltalán szétválasztható, vagy ha igen, hogy választható szét ez a kettő, és szét kell-e egyáltalán választani ezt a két területet egymástól. Ugyanis a magyar jog szerint a felügyeleti, tehát az adatvédelmi felügyeleti hatóság határozata nem köti a polgári bíróságokat, másrészt a polgári bíróságok ítélete pedig nem köti a közigazgatási bíróságot, tehát itt egy összekapcsolódása van ennek a két jogérvényesítési fórumrendszernek. Ugyanakkor az, hogy nem köti a közigazgatási bíróságot a polgári bíróság ítélete, Ez nem ilyen egyszerű kérdés, mert a jogbiztonság elve alapján nem hagyhatja mégse figyelmen kívül egy valamely bíróság által már meghozott jogerős döntést, illetve még a nem jogerős döntésnél is kérdéses tehát ez. Minden esetre látható, hogy bonyolult egymásra utaltság van itt a hatóság és a két fajta bírósági rendszer között. És végül is ennek a feloldása lehetne a fővárosi törvényszék szerint, illetve az adatvédelmi és információszabadság hatóság szerint is, hogy meg kellene határozni, hogy melyik az a hatóság vagy bíróság, amelyik elsődleges hatáskörrel rendelkezik, vagy van-e ilyen. Ha egy ilyet meg lehetne határozni, akkor az nyilván segíthetne eligazodni jobban itt a jogszabályrengetegben. Másrésztről pedig a hatóságnak, ha ez számára, ez a vizsgálat számára kedvező eredményt hoz, akkor olyan hatáskör kerülne megállapításra, amivel erősebb hatáskörrel rendelkezhetne ezen a területen, mint például a polgári bíróságok. De ez egyelőre nincs így, hiszen pont ez a jelenlegi jogvita tárgya.
Milyen problémához vezetne a hatásköri párhuzamosság fennállása?
A jogbiztonság sérülne ezzel, ugyanis ugyanazon tényállásból adódó, ugyanazon jogsértést, ugyanazon Európai Uniós és nemzeti szabályok értelmezésével másféle módon bírálnának el, vagy bírálhatnak el polgári egyrésztről, másrésztről pedig közigazgatási bíróságok, illetve közigazgatási hatóság, közigazgatási bíróságok előtt. Ez pedig ellentétes döntésekhez vezetni, amilyen helyzet semmi esetre sem egyeztethető össze a jogbiztonság elvével.
Az eljáró bíróságban felmerült egy másik jogterületen kiforrott értelmezési lehetőség. Melyik ez a jogterület, és mennyiben jelentene megoldást az ezen a területen kialakított szabályozás, az adatvédelmi rendeletben megjelenő, esetlegesen konkuráló hatáskörök szempontjából?
Itt a versenyjogról van szó, és konkrétan arra a szabályra mutat rá, ami egyébként egy olyan uniós szabályozásból jön, amely a verseny hatósági ügyekben már megállapított versenyjogi jogsértéseket követően, ezek jogsértésekre vonatkozó határozatokat követően a kártérítési keresetek benyújtását teszi lehetővé gazdasági szereplők számára, tehát megállapított egy versenyhatóság, hogy megsértették a versenyszabályokat, aztán pedig az ebből emiatt kárt szenvedett érintettek vállalkozások pedig utána polgári bíróságok előtt kártérítést követelhetnek a versenyjogot megsértő vállalkozástól. Ez ebből az uniós szabályozásból az a szabály következik, hogyha valamely nemzeti versenyhatóság vagy az annak a határozatát felülvizsgáló bíróság már jogerős határozatban megállapította a versenyjogszabályok megsértését, akkor ez a versenyjogszabályok megsértése már nem vitatható később azon nemzeti bíróságok előtt, amelyek az ehhez kapcsolódó kártérítési pereket fogják tárgyalni. És az felmerült, hogy ez a megoldás átültethethető lenne ide is. Az ötlet egyébként nyilván megfontolást érdemel, és a bíróság ezt bizonyára meg is fogja tenni. Arra el szeretnék mutatni, hogy a helyzet nem egészen ugyanaz ebben a jelen ügyben, mint ebben a versenyjogi szabályozásban leírt helyzet, ugyanis itt most még nincs jogerős közigazgatási határozat, hiszen pont a közigazgatási bíróság az, amelyik ide utalta az ügyet. Nincs kártérítési per sem, tehát itt nem arról van szó, hogy egy előkérdés tekintetében már van egy jogerős döntés is, lényegében egy utókérdés vagy egy kapcsolódó kérdés tekintetében eljáró polgári bíróságot köteleznék arra, hogy az előkérdés tekintetében már ne térjen el az azt eldöntő bíróság döntésétől. Itt ugyanarról a kérdésről, tehát a fő kérdésről próbál dönteni mind a polgári, mind a közigazgatási határozat. Tehát egy szinten vannak ilyen téren, és ezért itt ténylegesen versengő hatáskörök vannak. Ennél fogva az ötlet, hogy ezt a versenyjogi szabályozást ültessük ide, az figyelemre méltó, megfontolandó, de egyáltalán nem biztos, hogy ezt a jelen esetben is majd alkalmazni lehet. De pontosan azért, mert ez egy vitás kérdés, ezért került ide a bíróság elé, és nyilván minden lehet pro és kontra is érvelni, a bíróság ezt majd meg fogja tenni. Arra pedig külön felhívnám a figyelmet, hogy ez a hatásköri versengés egyébként a GDPR-rel kapcsolatban nem korlátozódik itt az adatvédelmi hatóságokra és a nemzeti bíróságokra, hanem például a versenyhatóságok és az adatvédelmi hatóságok, vagy a fogyasztóvédelmi hatóságok és az adatvédelmi hatóságok között is megfigyelhető. Van egyébként egy ezzel kapcsolatos folyamatban lévő ügy, hogy versenyjogsértés megállapítható-e a versenyhatóságok által az adatvédelmi rendelet megsértése miatt. Tehát lényegében, hogy átveszik az adatvédelmi hatóságok szerepét. És egyébként más jogterületen is felmerült már ez, hogy a felügyeleti hatóság és a polgári bíróságok hatáskörei lényegében versenyeznek egymással, és ilyen például a légiutasok jogai. És pont egy magyar ügyben, amely szintén folyamatban van, láthattuk azt, hogy ott pedig pont fordítva történt, tehát a polgári bíróságok jogosultak a főszabály szerint az uniós szabályozás alapján, legalábbis az eddigi gyakorlat alapján kiszabni a légiutas jogok megsértése esetéhez kapcsolódó kártalanítási összegeket, és ezt próbálják a felügyeleti hatóságok, ezt a hatáskört maguknak is úgymond odaítélni, és ezzel kapcsolatban párhuzamosan megy most egy ügy, amely lényegében egy fordított kérdést hivatott eldönteni, hogy a felügyeleti hatóságok átvehetnek-e eddig a polgári bíróságok hatáskörébe tartozó feladatokat. Ezzel tudnám ezt a kérdést megválaszolni, a versenyjogból indulunk ki, de egyáltalán nem biztos, hogy az ott alkalmazott megoldás itt is alkalmazható lesz.
A napokban még csak tárgyalás lesz az Európai Bíróság előtt. Mikor várható döntés az ügyben?
A főtanácsnoki indítvány még lesz egyébként ebben az ügyben is az ítélet hirdetés előtt. Arra lehet esetleg még számítani, hogy a nyári ítélkezési szünet előtt az indítványt még a főtanácsnok kihirdeti. Az viszont biztos, hogy az ítéletre, az ítélet hirdetésre csak az év második felében fog majd sor kerülni, feltehetően az ősz végén valamikor.
Az Európai Bíróság április 28-án hozott ítéletet a Facebook és a Németországi Fogyasztói Érdekvédelmi Egyesületként eljáró Országos Szövetség között folyamatban lévő jogvitával kapcsolatban. Az alapügyben eljáró bíróság megállapította, hogy a Facebook megsértette a felhasználók számára harmadik személyek által biztosított ingyenes játékok hozzáférhetővé tételével összefüggésben a személyes adatok védelmére, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmára és a fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályt. Az azonban kérdésként merült fel, hogy a nemzeti jog alapján feljogosított egyesületek, szervek és kamarák rendelkeznek-e perindítási jogosultsággal az általános adatvédelmi rendelet értelmében. Milyen megállapítást tett a bíróság?
A bíróság ebben az ítéletében kimondta, hogy a fogyasztóvédelmi, érdekvédelmi egyesületek továbbra is indíthatnak ilyen kereseteket, illetve ilyen jogérvényesítési mechanizmusokat kezdeményezhetnek, mégpedig függetlenül attól, hogy egy konkrét esetben felmerülő adatvédelmi szabálysértéshez kapcsolnák a keresetüket, vagy a jogi eljárásuk megindítását. Tehát önmagában az a tény, hogy ők a feladatkörükbe fogyasztói érdekek védelme tartozik, feljogosítja őket. Ez eddig is így volt, a kérdés az volt, hogy ez továbbra is így van az új GDPR-rel, és a bíróság szerint ez továbbra is így van, tehát lehetőségük van továbbra is, függetlenül attól, hogy ezt előttük kezdeményezték-e olyan személyek, akiknek feltehetően sérültek a GDPR-ből eredő jogaik, továbbra is kezdeményezhetnek ilyen általános fogyasztói érdekek védelmére irányuló jogi eljárásukat.
Milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek az érintett személyek? A személyes adataik védelmét állítólagosan megsértő személlyel szemben a GDPR alapján.
Itt ugyanazok a lehetőségek állnak fent, amelyet az előbb ügyben már láttunk. Tehát az adatvédelmi felügyeleti hatóságok előtt lehet eljárást indítani, illetve a polgári bíróságok előtt. Valamint ebből az ügyből most már megtudhattuk azt is, hogy az érdekeiket a fogyasztóvédelmi szervezetek általánosságban is képviselik és védik.
Mennyiben lesz a jelen ügyön túlmutató hatása az ítéletnek?
Ez egy fontos ítélet volt, mert az ügy rámutatott arra, hogy nem volt egyértelmű az, hogy ez az általános keresetindítási joga a fogyasztóvédelmi szervezeteknek, ez továbbra is fennáll-e. Ahogy említettem, a régebbi uniós adatvédelmi szabályozás szerint ez fennállt, most azonban felmerült annak a gyanúja, úgymond, hogy ez a jog innentől fogva már nem illeti meg ezeket a szervezeteket, hanem az összes a fogyasztói, általános fogyasztói szempontok figyelembevételére vonatkozó feladat és hatáskör az adatvédelmi hatósághoz került a fogyasztóvédelmi szervezetek kárára, úgymond. Ezt az álláspontot most megcáfolta a bíróság, ez nem így van. A fogyasztóvédelmi szervezetek a GDPR alapján továbbra is jogosultak közérdekű panaszok és keresetek benyújtására, és ami még fontos és általános hatályú, hogy nem csak a szűkebb értelemben vett adatvédelem területén, hanem a fogyasztóvédelmi vagy a versenyjogi szabályoknak a GDPR általi megsértése esetén is eljárhatnak így.
Május 4-én született meg az ítélet a Wizzair Hungary kontra bizottság ügyben, amelyben a törvényszék teljes egészében elutasította a keresetet. Az ügy alapja az volt, hogy Románia 2020. februárjában egy nagyobb összegű kölcsönt kívánt nyújtani a Román Nemzeti Légitársaságnak, a Taromnak. A kölcsön célja az volt, hogy a Tarom kritikussá vált likviditási helyzete ne vezessen a légitársaság fizetésképtelenségéhez. A bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján jóvá hagyta a bejelentett támogatási intézkedést. A Wizzair a bizottság ezen határozatát támadta meg. Milyen eljárás keretében és milyen feltételek mellett volt lehetősége megtámadni a Wizzairnek a bizottság határozatát?
A bizottság itt, miután ezt az állami támogatási intézkedést úgymond Románia bejelentette neki, megvizsgálta, hogy első ránézésre lehet-e itt versenyjogi aggályt, vagy az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokkal összefüggő aggályt találni valahol, és még hivatalos vizsgálati eljárás megindítása nélkül megállapította, hogy az intézkedés a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősül, és mindezt pedig egy olyan belső iránymutatása alapján fogadta gyakorlatilag el, ami a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezet átalakításához nyújtott állami támogatásokra vonatkozik, és ezzel az iránymutatással összhangban lévőnek ítélte meg a Románia által elfogadott támogatási programot.
A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezet átalakításához nyújtott támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének megállapításához szükséges két feltétel közül, az egyik azért is jelentős, mert a törvényszék először elemezte azt. Melyik volt az a feltétel, és milyen következtetést jutott a bíróság?
Itt az előbb említett iránymutatásban található feltételekről van szó. Nézzük is, melyik ez a kettő feltétel, hogy tisztában lássuk a kérdést. Tehát mely feltételeknek kell megfelelni a támogatási intézkedésnek ahhoz, hogy az iránymutatás értelmében azt a bizottság a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősíthesse. Tehát először is egy közös érdekű célkitűzéshez kell, hogy hozzájáruljon, amely a jelen esetben fennállt, hiszen Romániában megállapították, hogy a közúti és vasúti infrastruktúra hiányosságából adódóan a belső légjáratok, illetve a Tarom által nyújtott nemzetközi járatok kiesése ahhoz vezetne, hogy gyakorlatilag a román fogyasztók, a román polgárok vagy a Romániában lakó személyeknek az utazási lehetőségeit sújtaná lényegesen. Tehát itt egy olyan helyzet állt elő, amely az utazási lehetőségek biztosításában álló közös érdekű célkitűzéshez járul, tehát a támogatási intézkedés. És a második, amiről a kérdésben is szó volt, feltétel pedig az úgynevezett először és utoljára feltétel. Itt ugye arról van szó, hogy ne adjunk egy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak folyamatosan költségvetési forrásokból pénzügyi erőforrásokat a túléléshez. Ezt bizonyos az uniós jog által szabályozott helyzetekben meg lehet tenni. Van ilyen közös érdekű cél. Egyszer és utoljára. Ez a másik. Ez az egyszer és utoljára azonban úgy értendő, szintén az iránymutatás szerint, hogy gyakorlatilag egy 10 éves időszakot vedd le, tehát hogyha az előző 10 éves időszakban a mostani támogatást megelőző 10 éves időszakban már kapott ilyen támogatást, akkor nem kaphat most újat. És azzal kapcsolatban, hogy ezt a 10 éves időszakot hogy kell kiszámítani, ezzel kapcsolatban hozott most sok következtetést, illetve tett sok pontosítást a törvényszék. Itt egyébként 3 feltételt kellett vizsgálnia, hogy eltelte legalább 10 év a korábbi támogatás nyújtása óta, korábbi szerkezet átalakítási időszak véget érése óta, vagy a korábbi szerkezet átalakítási terv végrehajtásának a leállítása óta, és ezeket a fogalmakat értelmezte gyakorlatilag egy olyan kontextusban, hogy már 1997 és 2003 között a TAROM kapott támogatást Romániától, hasonló megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásokat, amelyeket ilyen vagy olyan formában 2019-ig még végrehajtottak. És akkor azt kellett most itt eldönteni, hogy a 2019, ami még ugye most beleesne a 10 éves tilalomba, hogy akkor még ezek futottak, ezek a programok. Ez azt jelenti-e, hogy ezt 2019-ben nyújtották-e, és ezzel kapcsolatban három különböző szempontból a bíróság, illetve a törvényszék azt mondta, hogy az, hogy 2019-ben futottak még a programok, az nem azt jelenti, hogy azokat a programokat 2019-ben fogadták el. Tehát lényegében így elválasztotta a programok kifutását az azoknak a tényleges elfogadásának az időpontjától, és ilyen tekintetben pontosította egyrészt a saját ítélkezési gyakorlatát, másrészt pedig azt, hogy a bizottságnak az iránymutatását miképpen kell alkalmaznia ebben az ügyben, ebben helyesen alkalmazta, és a jövőben is. És ez nyilván nem csak ebben az ügyben bír jelentőséggel, hanem az összes többi versenyjogi ügyben, hasonló témájú versenyjogi ügyben, amelyek a jövőben adódhatnak. És vannak ilyen ügyek, hisz akár csak a COVID helyzettel kapcsolatban láthatjuk, hogy az állami támogatások témája az egy szerteágazó téma, sokszor visszatér, és különböző szegmenseit érinti ennek a támogatásokhoz való hozzáférésekre vonatkozó lehetőségeknek. A COVID-ot említettem, ott már szintén egy ítélkezési gyakorlat kialakult, és itt ezeknél a megmentési vagy szerkezet átalakítási támogatásoknál egy másik. Ezért mondom, hogy ilyen támogatásokból is lehet, mint ahogy a COVID-nál láttuk a jövőben, még egy sor új támogatás is, és akkor ezekre a fajta megmentési és szerkezet átalakítási támogatásokra a most lefektetett elvek szintén alkalmazandóak lesznek.
Köszönöm a beszélgetést. Európai Bírósági Podcastünkkel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk.
Én is köszönöm a hallgatók figyelmét.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.